Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma 2024. október 24-e van, csütörtök. A római katolikus liturgiában ez köznapnak számít, a görög katolikus egyházban pedig ma a Retász nagyvértanú és társai emlékét tiszteljük. Az éjszakás technikus Karkus István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napkelte időpontja, ami Egert illeti, 7 óra 11 perc, a napnyugtájé pedig 17 óra 33 perc. Most műsorismertetést hallanak, melyet majd a napimája követ. Utána megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt híreink követik, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó reggelt és tartalmas rádiózást kívánok.
A nap imája.
Hozzád menekülök, ó Uram, nevedre kérlek, amelynek fénye beragyogja az eget és a földet, tégy engem arra képessé, hogy alávessem akaratomat annak, amit te rendeltél parancsaid útján, hogy ne érezzek más vágyat, csak azt, amit te kívánsz legfőbb hatalmad erejében, ne akarjak mást, csak azt, amit te rendeltél szent akaratoddal.
Hallgassák meg híreinket!
Azért jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 1956-os forradalom hősei előtt, kezdte ünnepi beszédét Budapesten a kormányfő. Itt vannak velünk, akik egy hónappal ezelőtt megvédték Magyarországot a Dunai árvíztől. A vízügyesek, katonák, rendőrök, önkéntesek elvégezték az emberfeletti munkát. A többi országban 24-en meghaltak az árvízben, és 10 milliárd eurós kár keletkezett. Itthon egyetlen ember sem hunyt el, és a károkat minimálisra szorítottuk, mondta Orbán Viktor. 1956 őszén azért lépett ki a medréből a történelem, mert Magyarország nem tűrhette a szovjet birodalmi elnyomást, tette hozzá. Elmondta, hiába van a hatalom minden fegyvere a kezükben, a magyarok nem tűrik a megaláztatást. Megcsináltuk a világtörténelem legfényesebb szabadságharcát, megtanítottuk, hogy ne bántsd a magyart. Arról is beszélt, ma a történelem ismét kilépni készül a medréből, az európai gazdaság is tüdőlövést kapott, a vállalatok szenvednek, a szankciók bennünket véreztetnek ki, az európai vezetők a háborús győzelem illúziójában ringatják magukat, az elmúlt 70 évben nem volt ilyen közel a világháború. A győzelmi terv lényege a háború kiterjesztése, tette hozzá, azzal folytatva, annak révén arra ébrednénk, hogy egy keletről jött szláv sereg ellenőrizné Magyarországot. Mi most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem lépünk be a háborúba és megőrizzük az ország szabadságát, mondta el. Nem hiszünk a világboldogító ideológiákban, csak egyetlen dolgot akarunk, békében élni a Kárpát-medencében. Tudjuk, hogy a háborúba akarnak sodorni minket, és megvan a kiszemelt bábkormány, megvan az emberük is, aki ideális jelölt egy bábkormány élére, mondta Orbán Viktor. Momentumosok bejutottak egy molinóval a Millenáris Parkba, ezután verekedéssé folyult a helyzet, írt az Index helyszíni tudósítása. Később egy férfi megpróbált odafutni a miniszterelnökhöz a beszéde után, ezért Orbán Viktor biztonsági őrök kíséretében hagyta el a helyszínt. A férfit a biztonságiak elfogták, és kisebb dulakodás után elvezették. Egyelőre nem ismert, mi volt a férfi szándéka, sajtóhírek szerint tapétavágó kés is volt nála. A Tiszapárt szimpatizánsai a BEM téren gyülekeztek, majd átvonultak a Szénatérre. Magyar Péter szerint a kormány semlegességről beszél, pedig nincs rá felhatalmazása. Szent István nyugati keresztény útra helyezte az országot, a hunyadiak testükkel védték Európát, az 1848-asokat is felemlegette, majd az 56-os forradalom hőseit is. 1989-et, a NATO és EU népszavazásokat is sorolta, ezek az események mind azt mutatták, hogy Magyarország a nyugati szövetség mellett tette le a voksát, fejtette ki a Tisza pártelnöke. Egy katonaruhás rendbontó is megjelent a tömegben, akit a biztonságiak kivezettek. A szlovák kormány felmondja a Magyarországgal még 1961-ben kötött állampolgársági megállapodást, írta az Új Szó nevű szlovákiai magyar nyelvű hírportál. Ez azonban továbbra sem jelenti azt, hogy a felvidéki magyarok ezentúl következmények nélkül az egyszerűsített honosítás értelmében felvehetik második állampolgárságként a magyart. Robert Fico kormányának 2010-es intézkedése szerint ugyanis Szlovákiában elveszíti a szlovák állampolgárságot az, aki felveszi egy másik államét. Az európai versenyképességről szóló Draghi jelentés ajánlásainak mielőbbi és teljes megvalósítását emelte ki Emmanuel Macron francia köztársasági elnök azon a találkozón, amelyet Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott Párizsban, közölte honlapján a francia elnöki hivatal. Macron értésre adta, a kétoldalú viszonyban több stratégiai területen mélyíteni kívánja a partnerségi kapcsolatokat. A francia államfő kedd este munkavacsora keretében tárgyalt Orbán Viktorral. Október 28-ára hétfőre összehívták a Nemzetbiztonsági Bizottságot, ahol megvizsgálják a nemzeti ünnepre tervezett fegyveres akció részleteit. Erről beszélt a Hír TV-nek Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s tagja. A szocialista politikus elmondta, az Alkotmányvédelmi Hivatal vagy a Terrorelhárítási Központ fogja tájékoztatni a testületet. Rámutatott, az elmúlt időszakban olyan magasrangú politikusok ellen követtek el merényletet, mint például az amerikai elnökjelölt Donald Trump vagy a szlovák miniszterelnök Robert Fico. Robbanás történt és fegyverropogás hallatszott a Tuszasz török repülőgépgyártó vállalat székhelyénél Ankara külvárosában. A török belügyminiszter Ali Jelikaja bejelentése szerint terrortámadást követtek el. 3 ember meghalt és 14-en megsebesültek. A támadás során működésbe hoztak egy robbanó szerkezetet, majd tüzet nyitottak az épületnél. A támadók közül legalább 2 megöltek. Életének 79. évében meghalt Sánta Ferenc Kossuth nagydíjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, prímás, a nemzetművésze. Végül az időjárásról. Kezdetben majd fátyol felhős, aztán egyre inkább derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise. Hívjuk segítségül a szent lelket a házasságban is. Főhajtás Szent II. János Pál pápa előtt Péteri szolgálata megkezdésének 46. évfordulóján. Isten itt van közöttünk címmel interjú Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökkel a színódusi tapasztalatairól.
Ferenc pápa katekézise. Hívjuk segítségül a szent lelket a házasságban is. A szerdai általános audiencián a pápa folytatta a Szentlélekről szóló katekézis sorozatát. Ezúttal a lélekről, mint Isten ajándékáról, valamint a házasság szentségéhez való kapcsolódásáról elmélkedett. A gyermekek nagyon szenvednek, ha szüleik elválnak, vagy hiányzik a szeretet a kapcsolatukból. A jegyes oktatásban el kellene mélyíteni a spirituális felkészítést is, javasolta a Szent Atya. Múlt szerdán arról beszéltünk, hogy miként valljuk meg a Szent Lelket a krédóban.
Dello Spirito Santo proclamiamo nel credo.
Az egyház azonban nem állt meg ennél a rövid hitvallásnál, hanem a nagy egyházatyák és egyházdoktorok jóvoltából, mind keleten, mind nyugaton tovább folytatta a gondolkodást. Ferenc pápa a latin hagyományhoz kötődő tanítás néhány morzsáját osztotta meg a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel, hogy lássák, miként világította meg a Szentlélek az egész keresztény életet, és azon belül is a házasság szentségét. Ennek a tanításnak fő szerzője Szent Ágoston volt, aki kidolgozta a Szentlélekről szóló tanítást. Ő abból a kinyilatkoztatásból indult ki, hogy Isten szeretett.
Dio e amore.
A szeretet feltételez valakit, aki szeret. Valakit, akit szeretnek, illetve magát a szeretetet, mely egyesíti őket. A Szent Háromságban az Atya az, aki szeret. Ő a forrása és eredete mindennek. A Fiú az, akit szeretnek, és a Szentlélek a szeretet, ami összeköti őket. A keresztények Istene tehát egy, de nem magányos Isten. Ő a közösség és a szeretet egysége. Ezt a gondolatmenetet követve javasolta valaki, hogy a Szentlelket ne a Szent Háromság harmadik személyének hívjuk, hanem inkább többes szám első személynek.
La prima persona plurale.
Más szóval tehát ő az Atya és a Fiú isteni mi-je, az egység köteléke a különböző személyek között, az egyház egységének alapelve, vagyis, hogy több személyből egyetlen testet alkot. A szerdai audiencián a pápa arra mutatott rá, mit üzen a Szentlélek a családnak. Mi köze lehet a Szentléleknek a házassághoz? Tette fel a kérdést a Szentatya, majd így válaszolt. Nagyon sok. Talán a leglényegesebb, és most megpróbálom elmagyarázni miért. A keresztény házasság az önajándékozás szentsége, melyet férfi és nő egymásnak ad. A teremtő is így gondolta, amikor megteremtette az embert saját képmására, férfinak és nőnek teremtette őket. Az ember pár ezért az első és legelemibb megvalósulása a szeretet közösségnek, ami a Szent Háromság.
Della comunione d'amore che è la Trinità.
A házas feleknek is többes szám első szemét kellene alkotniuk, a mit. Egymással szemben, mint én és te állni, a világgal szemben pedig, beleértve a gyermekeiket, mint mi. Milyen szép hallania, hogy egy anya azt mondja a gyerekeinek, apád és én, ahogy Mária mondta Jézusnak, amikor 12 évesen megtalálták a templomban. És hallania, hogy egy apa így szól, anyád és én, mintha egyetlen alany lennének. Milyen nagy szükségük van a gyerekeknek, a szülőknek erre az egységére, és mennyire szenvednek, ha ez hiányzik. Mekkora szenvedést okoz nekik, ha a szüleik elválnak, mondta fájdalommal a pápa. Ahhoz, hogy megfeleljen ennek a hivatásnak, a házasságnak szüksége van annak a támogatására, aki maga az ajándék, az önajándékozás mintaképe.
Anzi, il donarsi per eccellenza.
Ahol belép a Szentlélek, ott az önajándékozás képessége újjászületik. Senki nem állítja, hogy nagyon könnyű ezt az egységet elérni, főleg a mai világban. De ez felel meg a teremtő elképzeléseinek, ezért természetében rejlik. Persze könnyebbnek és gyorsabbnak tűnhet, ha homokra és nem sziklára építünk. De Jézus megmondja nekünk, milyen eredménnyel jár ez. A homokra épített házasságok következményét sajnos saját szemünkkel látjuk, az árát pedig elsősorban a gyerekek fizetik meg. A gyerekek szenvednek a válás vagy a szeretet hiánya miatt. Sok házasra elmondhatjuk, amit Mária mondott Jézusnak a galileai Kánában. Nincs több boruk. A Szentlélek azonban tovább folytatja a lelki szinten a csodát, amit Jézus tett a mennyegzőn, vagyis a megszokás vizét az együttlét új örömévé változtatja. Ez nem kegyes illúzió, hanem az, amit a Szentlélek tett sok házasságban, amikor a házasfelek úgy döntöttek, hogy hozzá fohászkodnak. Nem volna rossz tehát, ha jogi, pszichológiai és erkölcsi természetű információk átadása mellett a jegyes oktatás során ezt a lelki felkészítést is elmélyítenék, a Szent Lelket, mely egységet teremt, állapította meg a pápa. Egy olasz közmondás úgy tartja, tram moglie marito non mettere il dito. Ne avatkozz férj és feleség dolgába, szó szerint ne tedd közéjük az ujjad. Isten ujját azonban közéjük kell tenni, a szent lelket, zárta a szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Főhajtás Szent II. János Pál pápa előtt Péteri szolgálata megkezdésének 46. évfordulóján. 1978. október 22-én 46 éve iktatták be Szent II. János Pál pápát Péteri szolgálatába. Köszönjük őt neked, Istenünk! Olvasom a homíliáját, ahogy a távolról jött krakkói érsek a galileai halásztól örökölt küldetését értelmezte első pápai szentbeszédében, amikor Péter hitvalló szavait ismételte. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péter arámi anyanyelvén szólt, mély, átélt meggyőződéssel, de szavainak forrása nem benne rejlett, azokat nem test és vér nyilatkoztatta ki, hanem az Atya. Épp ezért azok a szavak a hit szavai voltak. Megjelölik Péter küldetését Isten népe történetében, és attól kezdve a hit ilyen megvallása az egyház dimenzióját jelzik, amihez Jézus szava társul az emberhez. Te Péter, szikla vagy, és én rád építem egyházomat. Te vagy, szól kettejük párbeszéde, és a 46 évvel ezelőtti örökös így szól magáról. Péter római székében ma egy új püspökül, aki nem római, egy püspök, Lengyelország fia, aki ettől a pillanattól kezdve római lesz. Igen, római. Azért is, mert egy olyan nemzet fia, amely történelme hajnalától kezdve évezredes hagyományain át élő, erős, elszakíthatatlan kapcsolatban állt Péter székével, és amihez mindig hűséges maradt. Ó, Isten kifürkészhetetlen titka! Kérdem, mi is rejlik ebben a személyes vallomásban? Az, hogy Karol Wojtyła önmagát nem saját magában értelmezte, hanem nemzetében, az egyházában, és így indult el Krisztus formájú pásztorbottyából a kezében, hogy kopogtasson az egész világ ajtaján. Nyissátok meg, tárjátok ki kapuitokat Krisztusnak, az emberiség egyetlen megváltójának. Ezért az egész egyház ma a szentmisében hálásan így imádkozik. Irgalmasságban gazdag Istenünk, aki Szent II. János Pál pápát egész egyházad elüljárójául rendelted, engedd kérünk, hogy tanítása által oktatva megnyissuk szívünket Krisztusnak, az emberiség egyetlen megváltójának üdvöt hozó kegyelme előtt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Isten itt van közöttünk címmel interjú Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökkel a színódusi tapasztalatairól. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Mohos Gábor püspököt, aki színódusi részvevő immár több mint 3 hete. Ez a részvétel és bizonyos szempontból ez a menet, ez kimerítő, fárasztó számotokra, püspök atya?
Én is sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mindenképpen intenzív, nagyon intenzív ez az időszak. Van benne egyfajta fáradtság is, főleg szellemi fáradtság, de ugyanakkor van benne valami frissesség, öröm is. Tehát a lelkülete az valahol ellensúlyozza azt a részét, ami meg ugye igénybe veszi az embert szellemileg, úgy egészében véve, hiszen idegen nyelven, sok nyelven, sokat figyelni egymásra, az mindenképpen egy nagyon igénybevevő
tevékenység. Ezt az örömet lehet látni?
Én azt hiszem, hogy ezt tapasztaljuk. Nem mindenki egyformán, ugye nem vagyunk egyformák, nem mindenki egyformán mutatja ezt ki, de én azt hiszem, hogy ez alapvetően tapasztalható.
A te kis csoportodban hányan vagytok? És picit mesélj róluk.
Igen, hát 2 csoport is volt az elmúlt időszakban. Én arról beszélnék, amelyik az elején volt, meg amelyikben most vagyunk így a végén. Ez most az aktuális csoport. Ebben 11-en vagyunk, illetve egy 12. Ilyen moderátor szerepet betöltő hölgy van. Ez egy olasz nyelvű csoport. Benne van például egy braziliai bíboros, aki Latin Amerikának a lelkiségét, meg az ottani egyházi helyzetet képviseli. Nála nagyon sok a szegény az egyház megyében, aki azt mondja, hogy nem egyszerűen szegény, az szinte már nyomor, és ez a, mondjuk nála a lakosság 80%-a, tehát egy ilyen területet képvisel. Aztán van egy mexikai püspökünk is, ő szintén a latin-amerikai lelkületet hozza el számunkra, aztán van egy horvát segédpüspök, ugye közeli vidék, aztán van egy olasz kapucinus püspök, aki valójában a Közel-Keleten, az Egyesült Arab Emírségekben az ottani katolikus közösséget vezeti, ami egy nagyon-nagyon sokszínű közösség. Megkérdeztem, hogy milyen rítusok vannak ott, azt mondja, az összes, amit el tudunk képzelni. Tehát akár világ különböző tájéről nemzeti hovatartozás szerint, akár a katolikus egyházon belüli hagyományok, rítusok szerint is nagyon sokszínű a közössége. Aztán itt van nálunk a Coco Palmerio bíboros úr, aki már nyugállományban van, de az egyházjognak a téje, a törvénymagyarázó pápai tanácsnak volt korábban a vezetője. Zuppi bíboros úr is nálunk van, aki az olasz püspöki konferenciának az elnöke, bolonyai érsek. Akkor van Meyer püspök úr Augsburgból, aki a német egyházat és valóságot képviseli. Oder püspök úr lengyel, a Lengyelországnak a képviseletében van itt, illetve az egyik képviselője, hiszen ők többen is vannak. Aztán itt van még a csoportunkban a Ningüel bencés atya, aki katalán, de az aténi bizánci ritusú, vagy keleti ritusú püspökségnek a püspöke. És van még egy nővér, fadul nővér, aki pedig Egyiptomból, a Közel-Keletről ezt a színfoltot képviseli a
és
csoportban.
És akkor közé tartozik Mózs Gábor is, a magyar püspökök közül egy. Együtt figyeltek egymásra, hallgatjátok egymást, aztán jönnek a szünetek, amikor lehet kávézni, beszélgetni egymással. Születnek barátságok?
Én azt hiszem, hogy olyan fajta barátság, ami ilyen nagyon mély, ahhoz több idő kell, de olyan fajta nyitottság, egymásra odafigyelés, egy-egy mosoly, tehát egy mélyebb kapcsolat mindenképpen kialakul, különösen a csoport tagjai között, hiszen itt azért hosszú időt töltünk együtt, és megosztunk egymással mélyebb gondolatainkat is a hitünkkel kapcsolatosan, az egyházra, az egyház jövőjére vonatkozóan, tehát mindenképpen mélyülnek a kapcsolatok.
Kialakult-e az a bizalom, hogy ki elmeri mondani a maga személyes véleményét a többiek előtt?
A mi csoportunkban ez elég jól működik, csoportfüggő is.
A kritikára is gondolok, hogy az is elhangozhat?
Nyilván itt azért alapvetően be vannak csomagolva a dolgok, tehát nem esünk egymásnak, hanem egy udvarias, finom stílusban, de tényleg el lehet mondani. Én azt hiszem, én úgy látom, hogy tényleg. És azért, amit elmondtam itt a csoportok alapján, igen sokszínű a csapat, és nagyon sokféle valóságot képvisel, vagy olyan helyről jön, ahol nagyon eltérőek a körülmények, de ezt ki tudja fejezni, és én azt látom, hogy elég befogadó a közeg így egymás meghallgatására, és talán ez az egyik legszebb tapasztalata a szinódusnak, ez a nyitottság befogadása, meghallgatása egymásnak.
Mint hogy ez egy hosszú folyamat, tavaly kezdődött, most van a második záró fejezete. Mi az, ami nektek és neked különösen erőt ad és úgy bátorít?
Jobban tapasztalom most, mint tavaly, nyilván tavaly is így volt, hogy a Jóisten itt van köztünk. Ezt valahogy most egy kicsit kézzelfoghatóbban élem meg, tapasztalom a mindennapi szinódusi munkánk közepette.
Tehát, hogy ez egy kegyelemmel teli Istentől megáldott millió meg út, valami ilyen érzés?
Hogy Isten itt van közöttünk. És ez leginkább ott tudom tetten érni, amikor a hozzászólásokban valahogy így felcsillan a hit, és ez a legkülönfélebb hozzászólásokban meg tud jelenni. Nyilván nem mindegyikben egyformán, nem mindenhol egyformán éli ezt meg az ember. Vannak olyan hozzászólások, ahol ezt kevésbé érzékeljük, de összességében én azt hiszem, hogy sokféle formában ezt úgy megtapasztaljuk, hogy Isten szeret minket, mégiscsak az ő egyháza vagyunk, a magunk sokszínűségével, különbségeivel, de mindannyian az ő szeretett gyermekei és ő atyai szeretettel itt van köztünk.
Milyen tapasztalatok, felismerések születtek ez alatt a 3 hét alatt, amelyek úgy jelentősebbek számodra?
Nekem mindig tágítja a látókörömet egy-egy ilyen alkalom, megismerve olyan embereket, akik egészen más kulturális, de ugyanakkor mégiscsak katolikus valóságot jelenítenek meg a szemükön, a tapasztalataikon keresztül. Tehát nekem mindenképpen ez ilyen szempontból egy nagyon pozitív tapasztalat, illetve ez segít jobban értékelni magunkat, elhelyezni magunkat ezen a nagy palettán, ahol az egész világ megjelenik, elhelyezni magunkat, a saját értékeinket jobban észrevenni, arra jobban építeni, és megbecsülni azt, amink van, amit kaptunk, például a tanúságtevő áldozatot hozó előttünk járó generációktól.
Ha ki kéne emelni, és ki lehetne emelni egy mozdanatot, amely beszédesen, mint csepp a tengerben tükrözi az egészet, ami neked olyan fontos volt, mit mondanál el?
Ezen gondolkodtam, és nem csak egy mozdanatot emelnék ki, hanem a mi csoportunknak az egységét, ami nem magától értetődő. Tehát ma dolgoztunk, amikor ezt felvesszük ezt a beszélgetést, ma dolgoztunk tegnap a záró dokumentumhoz benyújtató módosító indítványokon, és gyakorlatilag az összes módosító indítvány függetlenül attól, hogy ki vetette fel a csoportból, utána átbeszéltük, időnként kicsit módosítottunk rajta, tehát tényleg egy valódi csoportmunka volt, de a végén az összeset egy hangulán elfogadtuk, ez messze nem minden csoportra jellemző. Tehát tényleg bele tudtunk helyezkedni egymásnak a felvetéseibe, tudtunk segíteni azt jobban megformálni, kicsit átalakítani, de a végén mindig egy olyan konszenzusra jutottunk, hogy mindannyian egyetértettünk annak a módosító indítványnak a formájával, a tartalmával.
És kedves püspök atya, pár nappal a szinódus zárás előtt, mi az, amit örömmel viszel haza, és szeretném megosztani papjaiddal, híveiddel?
Én leginkább én úgy fogalmaznék, hogy hívő egymásra való odafigyelés, tehát ez nem egyszerűen egymás meghallgatása, ez a Szentlélekben való beszélgetés, ha ez tényleg működni tud, és ez rajtunk múlik, hogy működik-e, tehát hogy mi hogyan vagyunk jelen mindannyian, akik egy csoportot vagy egy nagyobb közösséget alkotunk. Én ezt szeretném valahogy hazavinni, nem olyan egyszerű, mert én átéltem itt valami tapasztalatot kétszer egy hónapon keresztül, azt nem olyan könnyű csak úgy, hogy is mondjam, hazavinni és ott beültetni a gyakorlatba, ez ennél egy komolyabb kihívás.
Egyébként tervezed azt, hogy elmész közéjük, mesélsz nekik a színódusról?
Hát nekem már vannak meghívásaim, amikor hazamegyek különböző helyekről, már hívtak, hogy megosszuk, vagy megosszam a színódusnak a tapasztalatait. Szóval visszatérve, ez a hívő odafigyelés. Volt egy ilyen megfogalmazás itt a színódus során, hogy azt keressük együtt, amitől lángol a szívünk, mint az Emmauszi tanítványoknak, amikor Jézussal találkoztak, hogy úgy figyelünk oda egymásra, hogy közben azt keressük, hogy a Szentlélek hol lobbantja lángol a szívünket, egyikünkét is, másikunkét is. Tehát azt hiszem, hogy ez a legszebb tapasztalatok közé tartozik, ez nem mindennapos itt a színódoson se, de időnként az ember ezt jobban tetten tudja érni, és azt hiszem, hogy ezt kellene valahogy átmenteni. Hát a legnagyobb kihívás itt az egész színódussal kapcsolatban, nagyon szép gondolat, hogy hallgassuk meg egymást, mindenféle szinten figyeljünk jobban egymásra, csak ez a 24 óra, amiből egy nap áll, ez korlátoz meg bennünket, tehát meg kell élnünk azt is, hogy sajnos itt a Földön azért a mennyország tökéletességet sose fogjuk tudni megvalósítani.
Köszönöm ezt a beszélgetést, a tapasztalatok megosztását, és még hajrá, sok erőt hozzá, és akkor aztán utána egy örömteli megosztást azoknak, akik szeretettel várnak haza.
Köszönöm szépen!
A Mohos Gábor püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azért jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 1956-os forradalom hősei előtt, kezdte ünnepi beszédét Budapesten a kormányfő. Itt vannak velünk, akik egy hónappal ezelőtt megvédték Magyarországot a Duna járvíztől. A vízügyesek, katonák, rendőrök, önkéntesek elvégezték az emberfeletti munkát. A többi országban 24-en meghaltak az árvízben, és 10 milliárd eurós kár keletkezett. Itthon egyetlen ember sem hunyt el, és a károkat minimálisra szorítottuk, mondta Orbán Viktor. 1956 őszén azért lépett ki a medréből a történelem, mert Magyarország nem tűrhette a szovjet birodalmi elnyomást, tette hozzá. Elmondta, hiába van a hatalom minden fegyvere a kezükben, a magyarok nem tűrik a megaláztatást. Megcsináltuk a világtörténelem legfényesebb szabadságharcát, megtanítottuk, hogy ne bántsd a magyart. Arról is beszélt, ma a történelem ismét kilépni készül a medréből, az európai gazdaság is tüdőlövést kapott, a vállalatok szenvednek, a szankciók bennünket véreztetnek ki, az európai vezetők a háborús győzelem illúziójában ringatják magukat, az elmúlt 70 évben nem volt ilyen közel a világháború. A győzelmi terv lényege a háború kiterjesztése, tette hozzá, azzal folytatva, annak révén arra ébrednénk, hogy egy keletről jött szláv sereg ellenőrizné Magyarországot. Mi most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem lépünk be a háborúba és megőrizzük az ország szabadságát, mondta el. Nem hiszünk a világboldogító ideológiákban, csak egyetlen dolgot akarunk, békében élni a Kárpát-medencében. Tudjuk, hogy a háborúba akarnak sodorni minket, és megvan a kiszemelt bábkormány, megvan az emberük is, aki ideális jelölt egy bábkormány élére, mondta Orbán Viktor. Momentumosok bejutottak egy molinóval a Millenáris Parkba, ezután verekedéssé folyult a helyzet, írt az Index helyszíni tudósítása. Később egy férfi megpróbált odafutni a miniszterelnökhöz a beszéde után, ezért Orbán Viktor biztonsági őrök kíséretében hagyta el a helyszínt. A férfit a biztonságiak elfogták, és kisebb dulakodás után elvezették. Egyelőre nem ismert, mi volt a férfi szándéka, sajtóhírek szerint tapétavágó kés is volt nála. A Tiszapárt szimpatizánsai a BEM téren gyülekeztek, majd átvonultak a Szénatérre. Magyar Péter szerint a kormány semlegességről beszél, pedig nincs rá felhatalmazása. Szent István nyugati keresztény útra helyezte az országot, a hunyadiak testükkel védték Európát, az 1848-asokat is felemlegette, majd az 56-os forradalom hőseit is. 1989-et, a NATO és EU népszavazásokat is sorolta, ezek az események mind azt mutatták, hogy Magyarország a nyugati szövetség mellett tette le a voksát, fejtette ki a Tiszapárt elnöke. Egy katonaruhás rendbontó is megjelent a tömegben, akit a biztonságiak kivezettek. A szlovák kormány felmondja, a Magyarországgal még 1961-ben kötött állampolgársági megállapodást, írta az Új Szó nevű szlovákiai magyar nyelvű hírportál. Ez azonban továbbra sem jelenti azt, hogy a felvidéki magyarok ezentúl következmények nélkül az egyszerűsített honosítás értelmében felvehetik második állampolgárságként a magyart. Robert Fico kormányának 2010-es intézkedése szerint ugyanis Szlovákiában elveszíti a szlovák állampolgárságot az, aki felveszi egy másik államét. Az európai versenyképességről szóló Draghi jelentés ajánlásainak mielőbbi és teljes megvalósítását emelte ki Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök azon a találkozón, amelyet Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott Párizsban, közölte honlapján a francia elnöki hivatal. Macron értésre adta, a kétoldalú viszonyban több stratégiai területen mélyíteni kívánja a partnerségi kapcsolatokat. A francia államfő kedd este munkavacsora keretében tárgyalt Orbán Viktorral. Végül az időjárásról. Kezdetben majd fátyol felhős, aztán egyre inkább derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mikor jön már a gomb, a hajadba fúj a szél, mitől múlik a gond, melletted minden baj véget ér. Mikor jön már a tánc, most még minden utca zárva, mikor indul újra az élet, még nincsen kitalálva. De én veled akarok lenni, veled akarok lenni, veled akarok lenni. Majd a legvégén veled akarok lenni, veled akarok lenni, veled akarok lenni.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon október 24-én Salamon napja van. A Salamon héber eredetű férfi név, annyit jelent, hogy békés, szelíd. Boldog névnapot kívánok a Salamonoknak, ilyen nevű rokonaikat és ismerőseiket el ne felejtsék ma felköszönteni.
Az éjszakák, túl sós volt a tenger, túl boldog az ember. Már nincsenek is évszakok, a napsütéstől jól lakok. Forró a nyár, az élet kicsit megáll. Változik a világ. Mindig rólad mesél, a nap csókolt a szél. Túl darabos az életem, mosolyog, ha kérhetem. Túl forró a nyár, az élet kicsit megáll. Változik a világ, most álmokat sző minden lélek. Változnak a csaták, másképp látlak én is. Az a lényeg, szeress. Változik a világ, most álmokat sző minden lélek. Változnak a csaták, másképp látok én is téged. Most álmodik a világ, veled többé már nem félek. Változnak a csodák, de ne veled.
Bánom már, hogy veszni hagytam ideben. Rézem, rézem, szírmok pont a szerelem. Szívem, szívem, együtt dobban.
Úgy volt, hogy megkereslek, bármerre is jársz. Még nem hallottam rólad, te sem hallottál. Csak képzeletben jártunk együtt az utcán. Ha tavasz jön, így eltalálunk egymáshoz talán. Most szírmot bont a hajnal, kialszik az utca fény. Nem ébresztőre keltem, engem csak te keltettél. Bár nem hallom a hangod, mégis bennem szól. Ez játszott bennem körbe-körbe, meggyötörve. Szól, csak szól. Bánom már, hogy veszni hagytam.
szerelem, rizem, rizet, szírva pont a szerelem, szívem, szíved, együtt dobban.
Ez szerelem. Felejtem, hogy miről szólt a dal, ami üvöltött itt bennem, amíg megtaláltalak. Mi külön úton jöttünk, de egy irányba tart a szívünk, együtt dobban minden áldott nap. Ez szerelem. Ez szerelem. Arcom, arcom tőlem idegen, várom már, hogy veszni hagytam idegen. Szerelem, szívem, szívem, együtt dobban. Ez szerelem.
Kalendárium.
Lapozzuk fel együtt kalendáriumos könyvünket. Elsőként egy egyház történeti évforduló. 1930-ban, a mai napon, tehát október 24-én szentelték fel a szegedi fogadalmi templomot. Az előzmények. 1879 tavaszán a nagy tiszai árvíz a földdel tette egyenlővé Szeged városát. A házak 95%-a elpusztult. A következő év őszén a város elöljárói a polgárság nevében ünnepélyes fogadalmat tettek, hogyha a város felépül, hatalmas templomot emelnek Szűz Mária tiszteletére. A fogadalom teljesítésére azonban több mint 3 évtizedet kellett várni. Az eredeti terveket Sulek Frigyes készítette el, de ambíciózus elképzeléseit forráshiány miatt egyszerűsíteni kellett, s 13-ban Fürk Ernő átdolgozott tervei alapján kezdték el az építkezést. A dóm helyén korábban a Szent Demeter templom állt. A régi templomot 13-ban kezdték elbontani. Ekkor bukkantak rá véletlenül a torony egyik falába befalazva egy gótikus toronyra. A Dömötör toronyról időközben kiderült, hogy alapfalai a 12.-13. századból származnak, ez Szeged városának legrégebbi műemléke, amely ma is látható. 14. június 21-én történt meg a dóm ünnepélyes alapkőletétele, amikor pergamenre írva helyezték el a templom alapokmányát. Az építkezés az első világháború kitörése miatt megszakadt, s a háborút követően 23-ban folytatódott tovább. Az ünnepélyes templom szentelésre Horthy Miklós kormányzó és Klebelsberg Kunó kultuszminiszter jelenlétében 1930. október 24-én került sor a Csanádi Egyházmegye alapításának 900. évfordulóján. És most jöjjön valaki, aki a mai napon született, 1882-ben Siófokon. Ő nem más, mint Kálmán Imre. Művelt zeneszerető családjának köszönhetően már gyermekkorában kapcsolatba került a zenével és főleg a zongorával, amely élete végéig kedvenc hangszere maradt. Első operett élményeit is ekkor szerezte, mivel rendszeres látogatója volt a nyaranta megrendezett siófoki színházi előadásoknak. Operett szerzői karrierje 1908-ban a Tatárjárás című művének bemutatójával indult el, amelyet több mint 100 előadás követett Budapesten és vidéki városokban. Az operett sikere a bécsi impresszáriók figyelmét is felkeltette, így a következő évadban a Theater an der Wien színpadán is előadásra került Ein Herbstmanöver címmel. Néhány évvel később már bécsi lakosként írta azokat a darabjait, amelyek nevét az egész világon ismertétették. A cigány prémás, a csárdás királynő, a Marica grófnő és a cirkusz hercegnő bejárták a világot, és máig a műfaj legnépszerűbb alkotásai közé tartoznak. Kálmán Imre operettjei sikerének két titka volt és van a mai napig is. A művek mögött álló, kimagasló mesterségbeli tudás és zenei műveltség, illetve az az egyedülálló képesség, amelyel a bécsi operett szentimentalizmusát a korabeli magyar könnyűzene energiájával és színes ritmikájával ötvözni tudta. Kálmán Imre a 30-as évek végén a náci uralom elől Párizsba menekült, majd az Egyesült Államokba, ahol a világháború végéig élt és alkotott. Európába való visszatérése után Párizsban telepedett le, ahol röviddel 71. születésnapja után 1953. október 30-án meghalt. És szintén a mai naphoz kötődik egy másik operett zeneszerző, ő Lehár Ferenc, aki 1948. október 24-én hunyt el Bad Ischl-ben. A Komáromban született zeneszerző édesapja katonazenekar vezető volt és a Theaterrendervind kürtöseként szerepelt a zenekarban. Apja szolgálati áthelyezése folytán került fia is Budapestre, ahol a Nemzeti Zenedében, majd a Prágai Konzervatóriumban tanult. 1890-től kezdődően 12 éven át katonakarmesterként működött Losoncon, Polában, Triestben, Budapesten, Esztergomban és Bécsben. Zeneszerzői munkásságát operakompozíciókkal kezdte. Bécsben 1902. november 21-én mutatták be első operettjét, a Bécsi asszonyokat, amely világsiker lett, és meghatározta további munkásságának fő területét. Életének legnagyobb részét az osztrák fővárosban töltötte. Itt mutatták be nagy sikerű operettjeit. Az igazi elismerést a Végözvegy hozta el számára, amelyet szintén Bécsben játszottak először, majd ezt követte a Luxemburg grófja és a Cigány szerelem is. Az első világháború alatt nemzetközi karrierje megtört, de a békebeköszöntével ismét elhangzottak művei a német területeken kívül is, főleg Angliában és Amerikában. 26-tól 38-ig Berlinben élt. A Mosoly országa című operettje, az újabb állomás, 1929-ben került a közönség elé. Utolsó műve a Giuditta című daljáték volt. 1933-ban ezt követően felhagyott a zeneszerzéssel. A II. Világháború alatt rendkívül nehéz helyzetbe került felesége zsidó származása miatt, ezért gyakorlatilag visszavonult a zenei közélettől. A 46-os esztendőben Lehár és családja Svájcba, Zürichbe költözött. Felesége halála után tért vissza Ausztriába, bár egy évre rá, 1948-ban a zeneszerző is örökre megpihent. A magyar származású zeneszerző operettjei szinte mindenhol hódítottak. Népszerűségük már a premiért követően az egekbe szökött. A század elejé operett egyik legkiválóbb képviselője volt. Operettjeiben magas igényű kompozíciós követelményekkel lépett fel, megújítva az akkor már sablonossá merevedő bécsi operett stílusát. Kálmán Imre születésének és Lehár Ferenc halálának emlékére tartják ma a Magyar Operett napját. Most operett muzsikát hallunk.
Londonban, helyben számos utca, és minden utcán több sarok. És minden sarkon vannak házak, és minden házon ablakok. De mindegész nagy Albionban nincsen oly ablak, mint ahol. Legszebb rózsaszál virít, de mindegész a Albionban nincs több olyablak, mint ahonnan a legszebb rózsaszál virít, a legszebb rózsaszál. Bowie Streeten, hogyha járok, a legnagyobb úr én vagyok. Megsüvegelnek utca seprők és csizmadia én a sok. A pénzem nincs, iszom hitelbe, enyém a legszebb lány szerelme. A legszebb rózsa ott virít, a legszebb rózsa ott virít. A pénzem nincs, iszom hitelbe, enyém a legszebb lány szerelme. A legszebb rózsa ott virít, a legszebb rózsa ott virít. Bobórfi hely, legény a talpán, akarja kő, a csókja méz. Minden leány utána fordul, és rabja már, akire néz. Néki más lány csókja nem kell, egy csókra gondol